Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra Móre. Hallgasd!
Olvasd!
Sziasztok!
Sziasztok!
105. adásunk címe Szeretők, és amikor mondtad, hogy legyen ez a téma, nagyon örültem, és azt gondoltam, hogy így fogom a hátam mögé hajgálni a könyveket a polcról, hogy akkor felhalmozom őket szeretők témában, és arra jöttem rá, hogy nem igazán olvastam olyan könyveket, ahol mondjuk központi szerepet foglalnál a szeretők témája, viszont találtam végül 3 olyan könyvet, ahol a szeretői viszony 3 féle szempontból van, és ezek közül csak az egyik tisztán érzelmi viszony, az egyik politikai felelősséggel és politikai kockázattal átitatott szeretői viszony, a harmadik pedig az emberiség jövője. Úgyhogy egy picit unortodox módon közelítettem meg a témát, szerintem a te könyveid jóval húsba vágóbbak, hogyha ezt a szót lehet használni ennél a témánál, jól gondolom.
Igen, igen, az érdekes, hogy ugye nagyon aktuálisak vagyunk most, mert a Szabadosságinak a könyvklubjában is a szeretők pont az elhavi téma, és a Szerelmem Coney Island című regény a közös olvasmány. És én ezt a témát még tavaly év végén találtam ki, igazából a Papírpalota, meg pont a Coney Island megjelenése kapcsán gondoltam, hogy ezt nagyon érdekes lenne megnézni, hogy ugye mi soha nem beszéltünk olyan könyvekről, romantikus könyvekről már igen, de olyanokról nem, amiben kifejezetten egy ilyen titkos viszony, tehát egy szeretői, két-két embernek a titkos kapcsolata, szerelmi viszonya az, ami egy ilyen meghatározó motívuma, akár a fő motívum, vagy egy mellékszál a regénynek, és nagyon jó aktualitást kölcsönzött még ennek a témának egyébként egy valós szeretői kapcsolat, ugye Albert Camus és Maria Cáceres 16 évig tartó szerelme és levelezése. Közel 1200 oldalas kötetben jelentek meg az egymásnak írt leveleik, úgyhogy mindenképpen azt gondoltam, hogy tök jó lesz, hogyha ebből csinálunk egy adást. És akkor kezdjük is a te első választottaddal ebben a témában.
Kezdem az első húsvér szeretői viszonyommal. Richard Powers égigélő történet című regényét már említettem egy korábbi adásban, teljesen más miatt. Barabás András zseniális fordítása egyébként a könyv. És itt látjuk azt, hogy ugye van rengeteg szál, nagyon sok ember életét kíséri ezt végig, és utána érnek össze ezek az életek egy közös természethez kapcsolódó projektben. Itt egy olyan házaspárt látunk, Ray és Dorothy személyében, akiknél nagyon furia a szerető, csak marginálisan lép be, Dorothynak lesz szeretője, marginálisan lép be a képbe. Azt hiszem, hogy ezzel nem spoilerezek, mert első pillanattól kezdve, ahogy megismerkednek, egy munka kapcsán már ott lehet látni, hogy ez nem egy szeretetteljes viszony lesz. Itt mindenféle kapcsolaton belüli erőjátszmák vannak. Elejétől kezdve Ray szeretné jobban ezt a kapcsolatot. Ő egy ügyvéd, tanonc, még amikor megismerkednek, Dorothy pedig egy gyorsíró jogi tárgyalásokon, és ott ismerkednek meg, és utána elkezdődik egy cselvelet, csel nélkület viszony, és Ray addig üti a vasat, amíg hozzá nem megy Dorothy, de ez nem lesz egy... Nagyon rövid ideig tartanak csak a vonalaik egymás mellett, és utána Dorothynek szeretői lesznek, teljesen mást akar az élettől, mint Ray, nem is lesznek gyerekeik, és már majdnem ott hagyja Rayt, az egyik szeretője kedvéért, akibe úgy gondolja, hogy szerelmes, sose tudjuk meg, de ott talán úgy látszik a regényben, hogy esetleg lenne esélye a boldogságra, ők elég húzamos ideig szeretők, amikor is ugyanaz nap, amikor hazamegy, hogy bejelenti, Ray agyvérzést kap. Képzeld ezt a helyzetet, és teljesen lebénul, életben marad, és utána Dorothy valami, meg nem mondom, de nem kerek a nő, nem azért, mert úgy dönt, hogy Ray ápolásával fogja a maradék életét tölteni, hanem az okok, amik miatt. Tehát nekem nagyon, nagyon nem volt szimpatikus ez a nő, egy ilyen áldozatot akar csinálni tudatosan önmagából, vezekelni azért, amit csinált, de nem érezte bűnösnek magát, csak úgy érezte, hogy a sorsnak vissza kell adni. Szóval amilyen katyvaszosan elmondom, olyan katyvaszosan is jött át az egész regényből. Úgyhogy a vége egy picit-picit vidám, hát amennyire egy ilyen kapcsolat vidám lehet, mert kialakul köztük egy olyan megértés, hogy a Ray nem tud beszélni. És Dorothy ápolja, évtizedeken át ápolja, ezt így képzeld el, és utána együtt elkezdenek a fák iránt lelkesedni. Észreveszik a fákat, van egy óriási birtokuk, elég jó módban éltek, mielőtt ez történt, és még most is, történet alatt, és Ray elkezdi az óriási francia ablakon át észrevenni a fákat, és elkezdik beazonosítani növényhatározott segítségével, hogy milyen is az a fa, és utána elkezdik megvédeni a kertjükben álló fákat, és utána valahogy részei lesznek annak a mozgalomnak, amiről végül is ez az egész könyv szól, úgyhogy ilyen szempontból egy egy szerető által katalizált, nyugvópontra ért házasságot kapunk a történet végére. Nem kedvencem ez a viszony, de ez az egyik, amit találtam.
Érdekes, hogy azt említed, hogy szerető által katalizált házasság, mert azt gondolom, hogy a szerelmem Coney Islandben is tulajdonképpen két olyan házasság van, amit ugye a két főszereplő, ugye regény két főszereplőnek, Michaelnek és Caitlinnek a viszonya tart életben. Azt gondolom, hogy a szeretői viszonyukat is, és a házasságukat is az a fajta egyensúly tudja évtizedeken keresztül életben tartani. És nyilván az, hogy ők ennyire rokon lelkek, és annyira hasonló gyökereik vannak, és az életben is nagyon hasonló, tehát nem azt mondom, hogy megküzdési mechanizmusokat, hanem inkább ilyen elkerülési mechanizmusokat választanak, ami egyébként ennyire egymás karéba sodarja őket. Ugye Pék Zoltánnak a csodálatos fordításában olvashatjuk magyarul a Szerelmem Coney Islandet. A címből is kiderül, hogy ez egy Amerikában játszódó, ugye egy nagyon szürke, nagyon hideg Coney Islandi délutánon találkozunk Michael-el és Caitlin-nel, akik ugye minden hónapban, már 25 éve, minden hónapban egy délutánt töltenek együtt. És ugye ez hamar kiderül, hogy ez a délután, ez nagyon nagy valószínűség szerint az utolsó közös délutánjuk lesz. Mindkettőjük életében vannak olyan események, amik miatt már nem tudják fenntartani ezt a viszonyt, amit 25 éven keresztül ugye tudtak működtetni, és ami egyébként a saját életüknek is egy olyan értelmet adott, vagy inkább azt mondanám, hogy valószínűleg könnyebben elfogadhatóvá tette számukra azt a vágyukat, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, és legyen egy normális hétköznapi kapcsolatuk, meg házasságuk, és közben meg legyen egy olyan titkos viszony, amiben meg sokkal inkább magukat adhatják, vagy őszintében felterulkozhatnak, és mondjuk nincsenek olyan, amiben egyébként egy olyan típusú boldogságot nyerhetnek, amit nem is várnak el a házasságuktól, meg a hétköznapi életüktől, mert abban nem láttak olyan mintákat a saját életükben, a gyerekkorukban. Ugye mind a ketten ír származásúak, Michael közvetlenül Írországból költözött Amerikába, Caitlinnek az édesanyja volt ír, de ugye egyedül nevelt, és volt egy nevelőapja néhány évig jelen gyerekkorában az életében, de ezért így nagyon erősen diszfunkcionális családi hátterük van, és ez valószínűleg egy magyarázatot is ad arra, hogy miért nem tartják ők egyébként fontosnak azt, hogy a házasságukban megtalálják azt a harmóniát, amiben egyébként, amit viszont a szeretői kapcsolatokban megtalálnak. És nagyon érdekes, hogy nekem egyébként talán nem is annyira ebben a szeretői viszonyban, vagy ami miatt ennyire szépnek és fontosnak találtam ezt a regényt, hanem inkább ennek a gyász feldolgozásnak, mert ugye megtudjuk nagyon korán már a regényben, hogy Michaelnek és a feleségének pár hónapos kisbaba korában meghalt a gyerekük, ugye az egyetlen gyerekük, ugye nem született utána más gyerekük, és Caitlinnek sincsen gyermeke. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta gyermektelenség is egy nagyon fontos kapocs kettejük között, illetve az, ahogyan ezeket a nagyon nehéz gyerekkort és a nagyon sok keserűséget, amivel tényleg szembe kellett nézniük az élet során, ezekkel nem úgy terhelik egymást, hogy arra rámenjen a kapcsolatuk, hanem pont, hogy ezeket kizárják valahol. Ebben a regényben is mi egy napot látunk, ami ugye nyilván feleli az elmúlt 25 évet, és hát valamennyire azért látjuk a jövőjüket is. Úgyhogy nekem ez egy nagyon élvezetes regény volt, tehát nagyon örülök, hogy ezt elolvastam.
Ha lehet térben, időben és témában nagyot ugrani, hátrafele, visszafele és elfele, akkor én azt most megteszem. Hilary Mantelnak a Wolf Hall című rengetegszer emlegetett regényéről fogok beszélni, az a magyar fordításban is Wolf Hall lett?
Farkasbőrben szerintem.
És biztos vagyok benne, hogy nagyon jól lett a magyar fordítás Gázsi Milától, mert ilyen szintű és ilyen presztízsű regény biztos vagyok benne, hogy a legjobb kezekbe adtak. És hát ugye, aki hallgat bennünket, már eléggé unhatja, mert minden évben kétszer-háromszor felemlegetem a különböző témáknál, de ilyen szempontból még nem emlegettem fel. Engem nagyon meglepett, ugye egy picit már elmosódott bennem, hogy hány felesége és hány szeretője is volt 8. Henriknek, mert ez a regény fő témája. És hát az az igazság, hogy több felesége volt, mint szeretője. Tehát 6 nőt elvett, de bizonyítottan csak 2 szeretője volt. Viszont azért gondoltam, hogy behozom ide ezt a regényt, mert itt ugye nagyon fontos szerepe van a szerető kiválasztásban a politikának. Tehát Henriket nem csak a vágyai, a fizikai vágyai, meg az érzelmei vezérelték, hanem igen fontos stratégiai döntéseket is meghozott egy-egy lángra lobbanásnál. Természetesen a külhomból választott felesége nem voltak szeretők, mert azokat direkt abból a célból hozatta, hogy diplomáciai kapcsolatait erősítse, viszont amikor az udvarban kinézett egy-egy nemesi sarjat, akkor például egy ilyen szeretői viszony a különböző nőkkel olyan óriási dolgokat eredményezett, mint hogy ugye elszakadt a katolikus egyháztól Anglia, és megalakult az anglikán egyház, pontosabban 8. Henrik létrehozta, mert ezzel az egy móddal tudta azt elérni, hogy törvényesen elválhasson első feleségétől, Aragóniai Katalintól, akit egyébként először az ő bátyja vett el, aki meghalt, és nem csak, hogy politikai okokból volt tanácsos elvenni őt, hanem bele is szeretett egyébként. Tehát, de azt hiszem, hogy itt az Aragóniai Katalin annyira vallásos volt, és annyira erkölcsös, hogy addig nem engedte az ágyába, a hitvesi ágyba 8. Henriket, amíg nem szentesítették, de nem minden szeretőjének voltak skrupulusai ezt illetően, hogy akkor most szeretőjévé válik-e. De azért taktikáztak, már nem emlékszem melyik lány volt, egy Anna nevű, de abból volt több is, aki azért csak csínyán adta oda magát neki, mert muszáj volt megszerezni azt a státuszt, hogy végül is feleség legyen, de nem tudott fiút szülni Henriknek, úgyhogy itt tényleg csak említés szinten hoztam be ezt a regényt, mert nagyon érdekes, hogy amikor nem hagyhatod, hogy csak az érzelmeid vezéreljenek, mert muszáj több szempontból hasznos és több szempontból előrevívő szeretőt és társat választanod.
Az én következő könyvem, az pedig akkor Miranda Kali Hellernek a Papírpalota című, hát aktuális könyvklub kedvenc szerintem. Ugye ez is egy ilyen Reese Witherspoon könyvklubban szereplő könyv volt, és New York Times bestseller, és Amazon number one, tehát teljesen a listák élén. És azt kell, hogy mondjam, hogy akinek a folyamirákok tetszett néhány évvel ezelőtt, annak biztos, hogy ez is tetszeni fog. Tehát ez egy nagyon hasonló. Azt gondolom, hogy a Reese Witherspoon könyvklub az egy formula. Tehát, hogy van a New York Times bestseller, az is egy ilyen műfai meghatározás, hogy hogyan írjunk ilyen sikerkönyvet, és biztosra veszem, hogy van egy ilyen kézikönyv is, hogy hogyan írjunk Witherspoon vagy Oprah könyvklubos könyvet, mert egyébként nagyon sok mindenben hasonlóságot éreztem a folyamirákokkal. Azt kell mondjam, hogy ezért ez talán egy fokkal jobban tetszett nekem, abból a szempontból, hogy valahol ez is ugye ugyanannyira letehetetlen, mert nagyon kíváncsi vagy, hogy mi fog történni, tehát beszippant a történet. Érdekes a felépítése, bár egy picit azért így ugye nagyon repetitív, mert 66-tól a jelen időig jutunk el, és mindig egy-egy évet, vagy mondjuk néhány éves ugrásokban látunk egy-egy ilyen felvillanó életképet a főhős L életéből, aki 50 éves. A Papírpalota az anyja családjának a tulajdonában lévő nyaraló, ahol ő gyerekkora óta minden nyarat tölt, Cape Codon, és itt ismerkedett meg gyerekkorában Jonas-szal, aki viszont csak 50 éves korában lesz a szeretője. Tehát ugye sok-sok évtizeden keresztül ismerik egymást. Elnek egyébként van egy férje, egy nagyon rendes angol férje, van 3 gyerekük, van egy borzalmas anyja, tehát tényleg, tehát az nagyon sokat elárul szerintem, hogy a regénynek az írója, Miranda Kali Heller, az HBO-nak volt az egyik vezetője. Tehát nagyon sok szereplő ebben a regényben, olyan, mint hogyha egy HBO-s sorozatból. Van egy ilyen borzasztó, traumatikus élmény, amire visszavezethető az, hogy egyrészt miért ennyire fontosak egymásnak Elle és Jonas, és az is, hogy miért nem lettek ők, bármennyire is szerették egymást egész életükben, miért csak 50 évesen tette meg el ezt a lépést, hogy megcsalta vele a férjét. Biztosra veszem, hogy lesz ebből filmadaptáció, vagy sorozat, ahhoz pontosan megfelelőek a karakterek is, a háttér, a rejtély, a traumának a típusa, hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni. A Mozaik család egyébként egy egészen más értelmet és aktualitást nyer egyébként ebben a regényben. Nem szeretnék spoilerezni, úgyhogy igyekszem ezt így kerülni, de ugye általában ennek egy ilyen pozitívabb felhangot szoktunk tölteni, hogy milyen jól megtalálják egymással a hangot a féltestvérek, a mostoha testvérek, a régi apuka, az új apuka, tehát hogy van egy ilyen, általában én azt veszem észre, hogy általában ennek mostanában inkább egy ilyen pozitívabb képe van, vagy egy ilyen pozitívabb asszociáció kapcsolódik hozzá. Na itt egyáltalán szó nincs erről. Tehát itt ezzel nem találkozunk ebben a regényben. De nagyon-nagyon tetszik Katona Ágnesnek a fordítása. Profi munka. Ez egy ilyen nagyon profin megírt bestseller könyv. És érdekes, hogy nagyon sokan tartják kétértelműnek a regény végét. Az írónő is utalt rá, és egyébként szerintem is van egy nagyon erős utalása, akkor egy picit így elárulom most annak, aki olvasta, és esetleg tanakodik rajta, hogy vajon hogyan dönt el a végén, hogy az utolsó előtti bekezdésben van egy nagyon erős utalás, és abból szerintem egyértelmű, hogy a férjét vagy a szeretőjét választja.
Én azt figyeltem meg, hogy ha mind a ketten elolvasunk egy könyvet, akkor olyan 70%-ban azért ugyanaz a véleményünk róla. Mit gondolsz, tetszene ez nekem, vagy nem, és miért igen, és miért nem?
Nem. Esetleg majd sorozatként néznek, hogyha majd elkészítették.
Azt gondolom, hogy sorozatban is jobban szeretem az olyat, ami legalább 400 év múlva játszódik, és sok lézerfegyverek ülnek benne, illetve a Wall Street-en játszódik. De most pont azon gondolkodtam, ahogy beszéltél, hogy ugye Valentin napra szálljuk ezt az adást, hogy akkorra jöjjön ki, és azért nagyon kevés, azt hiszem eddig nulla azoknak a kapcsolatoknak és szeretői viszonyoknak a száma, amiket említettünk azok közül, ahol tényleg ez a, hát azért van ennek a Valentinnak egy ilyen rózsaszín csöpögős hangulata, és hát több a fájdalom az összesben, amit eddig említettünk, illetve a várakozás, illetve a visszatartás, meg a távolság, mint amit egy Valentin napi adás indokolna. Viszont az én következőm, ez a pár esélyesen pályázik arra, hogy valaha legyen egy boldog Valentin napjuk, feltéve ha a klímaváltozás nem öli meg őket. Ugyanis ismét behoztam, tényleg ma sajnos nem tudtam megújulni, viszont teljesen más szempontból hoztam a könyveket, Octavia E. Butlernek a Magvető példázata című könyvét, amiért egyébként Huszár András lehetett fordítás kategóriában nevezni az idei Zsoldos Péter díjra, ami a napokban fog kiderülni, hogy ki mit nyert, úgyhogy nagyon kíváncsian, és nagyon remélem, hogy fog nyerni. 2024-et írunk, amikor kiadták, az még nagyon messze volt, de a magyar fordítás megjelenésekor már csak 3 év volt odáig, és most már csak 2 van, és az a helyzet, hogy a klíma katasztrófa már itt áll a küszöbön, mondjuk így, hogy be is köszöntött. Amerikában járunk, egy kisvárosban főszereplője Lauren, aki a történet kezdete idején 15-16 éves, és mivel tudja, hogy 2-3-4 éven belül itt óriási emberi tragédiák fognak bekövetkezni, mert a klímatragédia már bekövetkezett, alig van víz, a városok kénytelnek magukat fallal körülvenni, és őrséggel, hogy megvédjék a víz nélkül, szállás nélkül kívülreket tömegektől, fosztogató tömegektől magukat, és a családjaikat, meg a kultúrájukat. Na ez a Lauren, amikor az ő kisvárosa is martalékául esik a támadóknak, akkor elindul, és útközben 2 utitársat is összeszed, és utána egyre többet. Igazából az a terve, hogy keressen egy biztonságos helyet, ahol egy telepet alkothat. Ugye erre ő már jó régen készül, és mindenféle könyveket meg tudást összeszed, hogy kell élelmiszert termelni, hogy kell ruhát varni, mindenféle praktikus tudásra készül, és útközben csak az alapvető emberi szükségletekre tudnak koncentrálni, legyen étel, legyen biztonság, tehát a Maslow piramis aljára kényszerülnek, viszont ezt már olyan tudás birtokában teszik, ami nem a primitív ösztönök, hanem tényleg egy magasabb cél érdekében vannak mozgósítva ezek a tudásterületek, ugyanis Lauren meg van győződve róla, hogy az emberiség túlélésének ő egyik záloga, legalábbis az egyik telepé, és egy nagyon kedves lány egyébként, és egy nagyon emberi lány, amellett, hogy nagyon ridegen is tud a világhoz állni, mert hogy állandóan kalkulálnia kell, hogy egyrészt, ha ő nem él túl, akkor nem alapítódik meg ez a telep, másrészt pedig a sajátjai érdekét kell néznie, mert mindenki más idegen, és meg kell védenie a kis csapatát. És vándorlás közben, nem is teljesen az elején, egy Ben Cole nevű férfivel akadnak össze, és ez annyira érdekes, hogy Ben Cole az ő szavaival élve öreg ember, tehát 51-2 éves, aki egyáltalán nem öreg még a mi fogalmaink szerint, viszont ugye ő olyan szempontból mérlegel, hogy mivel az első férfi, aki irán vonzalmat érez, és jól láthatóan Ben Cole is viszonozza ezeket az érzelmeket, ezért kalkulálnia kell azzal, hogy alkalmas egyede arra, hogy fajfenntart szeretők legyenek, és utána a fajfenntartásban, illetve tehát egyrészt a gyermeknemzésben társa legyen, és utána segítsen felnevelni ezeket a gyerekeket, illetve esetleg a kolónia többi tagjának is segítsen ilyen téren. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, amúgy nagyon szomorú a téma, viszont Octavia E. Butler teljesen optimistán, és tényleg ha lehet ilyen témájuk ennek pozitív végkicsengése, akkor megérkeznek egy területre, amit eldöntöttek, hogy oda akarnak menni, nem úgy találják, ahogy számítottak rá, de mégis mégis azt érezzük, hogy ebből lesz valami. Tehát azt gondolom, hogy ők, ha jól drukkolunk nekik, akkor fognak Valentin napot ünnepelni együtt, és akkor miután a következő generációknak is lesz, hol Valentin napot ünnepelni. Most ez egy olyan szép végszó lenne, de vissza kell adnom, mert te végre a fikció világából visszahozol bennünket a valóság világába.
És egyébként nem is tudom, hogy Albert Camus és Maria Cáceres ünnepelték-e valaha a Valentin napot. Szerintem nem, mert ugye ez amerikai szokás, tehát valószínűleg ez a 40-es, 50-es években még nem volt annyira divatban, főleg nem így rögtön a második világháború alatt és közvetlenül utána. Ők 44-ben ismerkednek meg. Albert Camus 30 éves, és Maria Cáceres pedig 21, egy spanyol származású színésznő. Akkor éppen nem él együtt a feleségével Camus, tehát 44-ben van egy rövid viszonyuk. Aztán, amikor a világháború vége után újra találkozik a feleségével Camus, akkor megszakad ez a kapcsolat 4 évre, és 48-tól egészen Camus haláláig, tehát 60 januárjáig, amikor autóbalesetben meghal, ugye még a halála előtti 1-2 napban is ír levelet Cáceresnek, ők addig végig szeretők. Tehát van egy olyan nagyon érdekes kapcsolat közöttük, amiben azért belefér az is, hogy ugye Camus soha nem akar elhagyni a feleségét, nagyon idegileg, nagyon labilis nő, és akkor, amikor másodszorra jönnek össze Cáceresszel, akkor már az Iker gyerekei is megszülettek Francintól, a feleségétől, tehát emiatt sem szeretne elválni. Ugyanakkor meg egyébként neki vannak Maria Cáceres mellett is azért más nők az életében, amire azért így vannak utalások. És van egy nagyon érdekes előszó egyébként, Catherine Camus-nak a lánya vezeti be, ugye ő az, aki ezt a levelezést, ezt mindenképpen szerette volna kiadni. A halála után, miután Camus meghalt, utána Maria Cáceres az összes levelet, amit ő írt Camus-nek, elvitte Camus-től, hogy a felesége ne találja meg, és ne okozzon neki szívfájdalmat, de az élete vége felé 96-ban halt meg Maria Cáceres, ugye nem pénzszükében volt, és felvette a kapcsolatot Catherine Camus-vel, és el akarta adni neki a levelezés, és gondolom, hogy el is adta végül, mert ugye Catherinehoz kerültek a levelek. Ez 1200 oldalnyi levélváltás, ugye 44-től egészen 59. december végéig. Egészen páratlan tényleg abból a szempontból, hogy mennyire másmilyen ez a szeretői viszony, ami ennek egyébként mondjuk valószínűleg regényekből képzelnénk egy ilyen kapcsolatot. A másik, ami egyébként egy hihetetlen előnye ennek a levélváltásnak, ugye megismerjük ebből ennek a két, tehát ugye az akkori irodalmi életet is, meg a színházi életet, ugye Maria Cáceres színésznőként, például Gerard Philippel is együtt játszik. Ugye nagyon érdekes, hogy többször utal arra, hogy mennyire hasonlít Humphrey Bogartra Camus, és hogy ezért is szereti nézni a filmeket, mert ugye nézi, hogy mennyire hasonlít Camus Bogartra. És ugye a másik, ami érdekes, hogy általában ugye akkor írnak az emberek levelet egymásnak, hogyha távol vannak, tehát mondjuk, vagy nincs lehetőség ugye napi szinten találkozni, tehát amikor egyikük sincs Párizsban. És pont emiatt általában nyaralásokon, vagy utazásokon, turnékon, irodalmi fellépéseken, vagy körutakon írják ezeket a leveleket egymásnak, és nagyon sok benne a nagyon szép tájleírás, és nagyon érdekes, ahogyan megismerjük, mennyire fontos mind a kettőknek a természet, és az, ahogyan leírják, hogy mi mindent csinálnak, amíg a másik nélkül vannak. Én most fel is olvasnék gyorsan egyébként egy részletet, ami talált, hát az a baj, ki fog derülni az elé. Meg akartam volna tippeltetni veled, hogy hány év után írja ezt Maria Cáceres Camus-nek. Ugye nagyon érdekes egyébként a kapcsolatuknak a dinamikája is abból a szempontból, hogy a legelején szinte csak Albert Camus ír neki, tehát ő ostromolja az akkor 21 éves lányt. De például már rá néhány évvel, amikor 48-ban újra találkoznak, és folytatják a viszonyukat, akkor már sokkal kiegyensúlyozottabb a leveleknek, az egymásnak írt levelek mennyisége, és tehát ugye ugyanannyira ír Maria is Camus-nek, mint Camus neki, és muszáj megemlítenem, hogy egy Kamocsai Ildikó fordította, tehát azért ez egy egészen elképesztő feladat lehetett. Ez 1200 oldal levelezést lefordítani, és mellé még egyébként ugye a szerkesztői munka is egy egészen komoly feladat lehetett. Ugye Pacskovszki Zsolt és Király Katalin osztották meg egymás közt, és Nádó Zsófi volt a felelős szerkesztőjének a könyvnek. Ugye rengeteg lábjegyzet van benne, van külön egy név és tájmutató, nagyon sok megjegyzés, ahonnan éppen küldik a leveleket, miért vannak ott, tehát egy ilyen háttérmagyarázat is az utazásaikhoz kapcsolódóan. Egy kis idézet, először Marie Cáceres leveléből, amit Albert Camus-nek írt, 56. augusztus 7-én, amikor ezt a levelet írja kedden, előtte egy nappal írt neki egyébként Camus is, csak hogy ezt még nem kapta meg azt a levelet. Uh-huh. És ezt írja, hogy nem mondhatnám Caius, hogy a zsenitből túl sokat pazarol szerelmes levelek írására. Ó, megértem, hogy 12 év után, ami alatt gyakran csak levelek útján érintkezhetünk, már nem szívesen mondogatott különböző hangfekvésekben, hogy szeretsz. De legalább néhány sorban tudasd, milyen egészségi és lelki állapotban vagy. Mindkettő nagyon érdekel, és jobban érezni magam, ha tudnék róluk. Igen, és akkor azt, amit erre Albert Camus válaszol Cáceresnek. Édes szerelmem, a leveled, amelyben azzal vádolsz, hogy a zsenimet nem pazarlom szerelmes levelek írására, épp keresztezte az enyémet. Remélem, elszégyelted magad, amiért olyan gonoszul megrágalmaztál. Arra viszont büszke lehetsz, hogy végre hosszan írtál, nagy örömömre. Viszont a barlangjaitól futkos a hideg a hátamon. Egy keskeny hasadékon át bebújni egy ilyenbe, úgy, hogy nem tudod, hogy ki tudsz-e jönni, uramisten, szörnyű perverzitás, förtelmes kettelés. És ráadásul közben megjött a dagály, sosem tudnám megérteni ezt az őrültséget. Én inkább viszolygok ettől a szerelmes óceántól. Még egy, amit egyébként ugyanígy Camus-től. Nagy és boldogtalan szeretetet táplálok anyám iránt. Hogy miért nagy, azt meg tudom mondani, és az a valami, ami miatt mellette mind kicsinnek tűnünk, tisztelettel és csodálattal tölt el. Hogy miért boldogtalan ez a szeretet, nem tudom. Talán azért, mert nem tudok beszélgetni vele, elválaszt tőle, ami bennem idegen a számára, és a magánya is, amelybe elzárkózik, ahová nem tudom követni. Most elment, nem tudom, mikor látom újra, és a búcsú mély fájdalommal töltött el. Reggel megérkezett Francine. Végre egy kedves és értelmes levéllel válaszolt a levelemre, amelyből úgy tűnt, hogy tényleg meggyógyult. E tekintetben tehát megnyugodhattam, és remélem, elérkezünk oda, amikor már nem okozunk kölcsönösen fájdalmat egymásnak. És azután következett az indulás, a pokoli út, a végül csendes lakásom, amelyben tegnap óta boldogan élek. Szédült örömmel gondolok vissza az avignoni zárt zsalukra is rád, aki olyan szép és fekete voltál a nagy fehér ágyon. Igen, te vagy a boldogság, és a boldogságnak olyan az íze, mint a tiéd. Olyan a színe, és olyan az illata is. Pihenj, de ne felejts el engem, még a szőke ifjak kedvéért sem. Szeretlek, ezt ne feledd, és ne szokj hozzá. Egy 12 éve tartó szerelemben könnyen megeshet, de hát ez a szerelem olyan gazdag, olyan sokszínű, egyszerre bölcs és aggodalmas, önmagában egy egész élet, és elég annak az igazolására, akik vagyunk, és amit tettünk. De te tudod ezt, mégis szeretsz, és én is tudom. Áldott legyen hát az élet, amelyben benne vagy, a világ, amelyben lélegzel, áldott legyen életünk és szerelmünk ideje. Ámen. Csókollak aranyba foglalt tajtékkal borított kedvesem, csókolom a tengerszemedet és a szép aranydurbincs testeret. Írj, légy boldog, gyere vissza, szeretlek. Ugye ez azért is érdekes nagyon, hogy Albert Camus, akinek azért nem ezt a műfajú könyveit, meg stílusú és hangulatú munkásságát ismerjük. Ő egyébként ilyen volt a magánéletében. És igen, tehát ezt egy 12 éve tartó szerelemben írta, és pontosan ugyanígy írt 44-ben is még.
Gyönyörűen beszéltél róla egyébként, meg nagyon szép volt a részlet, amit felolvastam. Most kikerestem közben interneten az aranydurbincsot, hogy hogy néz ki. Kíváncsi voltam Máriának, milyen teste volt. Most az összes tányéron van, és citromkarikák vannak körülötte. Egy olyan kis tátkarcsú az aranydurbincs. Mária is tátkarcsú volt? Néztél róla?
Nem, egyébként egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ugye a kötetnek a borítóján egy közös fényképük van, és abszolút nem. Tehát egy törékeny, vékony, alacsony, filigrán, abszolút filigrán, alkatú.
Az is lehet, hogy a francia változata az aranydurbincsnak egy picit slankabb, ugye a franciák sikkesebbek, mint a magyarok. De arra úgy, hogy elvittem poénosan, kicsit azt hiszem, hogy ez a romantika, ez terített nyakig, de ez a könyv például, amikor ugye a beszélgetés elején fellibbentettél itt az Zoomonát egy óriási piros könyvet, azt hittem, hogy Mao összegyűjtött beszédei, de kiderült, hogy ez a Camus, és képzeld, van kedvem elolvasni, tehát nagyon-nagyon jól hangzik, amit mondtál is róla, meg amit idéztél is belőle, nagyon tetszik.
Nagyon érdekes, tehát igen, ez nem a háború és béke kiadása sem, tehát az is körülbelül 1200 oldal lehet. Ez maga az élet, azt tudom erre mondani.
Akkor azt hiszem, hogy mindent megtettünk azért, hogy hangulatba hozzuk, legalábbis a végével az adásnak hangulatba hozzuk a hallgatókat Valentin napra, és tényleg szerintem nincs olyan, aki ne találná ebből a választékból magának akár Valentin napra, akár egy hétköznapra kellemes olvasmány. És nagyon köszönöm, ez az utolsó, ez nálam nagyot ütött, úgyhogy ezt biztos meg fogom venni. És készüljünk a következő adásra, tudjuk már, hogy mi lesz a következő témánk?
Igen, ugye nagyon sok non-fiction-t olvastunk mind a ketten, a regényekből és a szépirodalmi kötetekből kicsit kiszakadva tágítottuk a tudományos és pszichológiai és egyéb horizontunkat mind a ketten, úgyhogy ezekből szeretnénk majd nektek néhányat ajánlani.
Úgyhogy addig is fejezzétek be a Mao összes beszédét, meg a többiek, és gyertek.
És írjatok levelet. Mert nagyon, nagyon érdekes és különleges élmény. Akár Valentin napra is például.
Így csak vigyázzatok, hogy kinek írtok, bízzatok meg benne, mert halálotok után lehet, hogy pénzé akarja tenni. Bocsánatot kérek, éljen a Valentin nap, éljünk mi, éljenek a hallgatók, és éljenek az írók és a könyvek. Sziasztok!
Sziasztok!